Orcámat Istenhez emelem, és keresem őt bőjtöléssel. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart, és bölcsen igazgat mindeneket. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. De jó nekünk, drága Urunk, hogy kereshetünk téged. Kereshetünk akkor, amikor eljövünk ide a gyülekezetbe, a közösségbe. Kereshetünk a mi imáinkkal, kereshetünk a mi kérdéseinkkel, kereshetünk a bőjtel. Áldjunk téged azért, Urunk, hogy miközben olyan sokan most is szaladnak kint, mi megérkezhettünk ide. Légy áldott a lehetőségért, és légy áldott azért, mert hisszük azt, hogy a te jelenléted vonz bennünket. Vonz a te hajlékodba, vonz bennünket az ige alkalmakra. Urunk, te látod, hogy hogy vagyunk most itt. Mi minden történt velünk ezen a napon, mennyi érzés és mennyi gondolat kavarog a mi fejünkben. Kérünk téged, hogy segíts most nekünk elcsendesedni, és segíts abban is, hogy valóban a te halk és szelíd hangod hagy hasson át minden zakatoláson, vagy minden görcsön, amit esetleg a lelkünkben őrzünk. Szentlélek Isten, légy itt jelen közöttünk, és szólíts meg minket ígéd által. Amen. Kedves testvérek, Istennek ígéd ezen a mai napon és a következő napokban a Sareptai özvegy története alapján olvasom a Királyok első könyve 17. fejezetéből. Amíg megszólal számunkra a történetnek az első része ma, és halljuk annak üzenetét, alázatos, nyitott szívvel, ülve figyeljünk arra. Tegnap habozó szerda volt. Elkezdődött a bőjt időszak. A bőjt, amelyről talán keveset szoktunk beszélni, a bőjt, aminek a lényege, hogy áthangoljon. Hogy az a hullám hossza, amin éljük a mi életünket, egy kicsit meg tudjon csendesedni, és valami mást halljunk meg. Talán áthangol azáltal, hogy a testiről a lelkire figyelhetünk. Lemondások által talán jobban megragadhatjuk az Istenit, Isten lelkét. Hát ebben a folyamatban hadd segítsen bennünket a következő estéken át és a vasárnapi istentiszteleten a történet, amelyet, ahogy hallottunk, a Királyok első könyvében van megírva. A 17. fejezet első három versét olvasom ma, és a 7., 8. és 9. verseket. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kérit patak mellett, a Jordántól keletre. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki hogy szokott a kezébe venni egy regényt, hogy vajon mennyire természetes számunkra, hogy nem a történeteket kezdjük azonnal olvasni, hanem elolvassuk a bevezetést. Vannak, akik határozott mozdulatokkal lapozzák át ezt az egy-két oldalt, pedig sokszor a bevezetés nagyon fontos gondolatokat tartalmaz arról, hogy miért is született meg az a könyv, ki az, aki azt írta, milyen korban írta, sok-sok hasznos információ, amire a későbbiekben nagy szükség lesz. Hát ma este, amikor azt mondtam az előbb, hogy a Sareptai özvegy története áll előttünk, mégis egy kicsit korábbról szólalt meg Isten igéje. Egy bevezetésről. Bevezetésről, mert Én hiszem azt, hogy minden történet előtt vannak bevezetések, amik nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Események, amelyek mégis egy hosszú folyamatba ágyazódnak be. És ma így hagyjon előttünk ez a bevezetés, mint a történetnek fontos része, hogy tanítson ezáltal bennünket Isten igéje. Hol is történt mindez? Mi is volt abban a korban? Ki is volt ez az Illés, és mi is történt körülötte? Izrael életéről van szó, ahol Aháb volt a király, Krisztus előtt 875-től 22 éven keresztül uralkodott, és ilyeneket olvasunk róla a Szentírásban, az előző fejezetben. Aháb, Omri fia Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya, 22 évig volt Izrael királya Samáriában. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jézábelt, a szidoni királynak leányát. Egy király, akinek igen hosszú idő adatott a gonosz cselekedetekre. Isten nem állította félre, nem állította meg ezt a 22 éves uralkodást, valahol fél időben, valahol az elején, megengedte. Mit is? Hát azt, hogy egy felvirágzó országot kezdjen el építeni. Roppant nagy lett a külső gazdagság. Az építkezések kora volt, fényűzés kora, ilyeneket írnak erről a korról, hogy elefántcsont intarziákkal rakták ki a bútorokat, de hát ahogy lenni szokott az, ez volt a palotában és annak környékén, és az ország távolabbi részeiben sok-sok nyomorúság. Baált imádták, istentelenül hittek egyfajta Istenben. Ki volt ez a Baál? Hát a természetnek az ura, a kézzel fogható gazdagságnak az ura. És szobrot állítottak Aserának, a napistennőnek, mágikus, misztikus, féktelen mulatozás közben dicsőítve őt, Izrael népe, a választott nép, Isten országa. És él így. Sőt, ahogy olvassuk a történetben, eljut egy olyan mély pontra, ahol az ő idejében építették újjá Jerikót, a Bételi hiél. Bételben egy átkozott valaki, egy átkozott cselekedetet hajt végre. Fölépül Jerikó, ami 500 évvel korábban romboltatott le, és 500 évvel korábban mondta ki Isten, hogy átkozott, aki ezt újra fölépíti. És Isten nem feledkezett meg. Eltelhetett 500 év. De hát az ember emlékezete sokszor olyan rövid. Egy ilyen országban, ilyen körülmények között él ez a sareptai asszony, és jelenik meg Illés. Ki ez az Illés? Izrael első nagy prófétája, hiszen korábban a próféták Júdeából jöttek. Mintha semmiből állt volna elő, egyszer csak megjelenik ott Aháb palotájában, megjelenik Isten szavát hozva. Isten szavát, akinek ez az üzenete, fel akarom végrehajtani ezt a népet. Fel akarom ébreszteni az én népemet, mert nem jól van ez így, mit keres a Baál kultusz Izrael országában. Miért nem az élő Istent imádják? És hogyha ez a nép nem hallgatott a szelíd és halk szóra, és nem hallgatott talán prófétáknak a szavára, sokféle jelre, akkor majd jön az éhínség, jön a nehézség, hát ha az felrázza ezt a népet. Így jön Illés, és már a neve hirdeti, Isten az én Istenem az Úr, nekem is van Uram. De nem az, aki mellett mindenki kiállt, vagy legalábbis nagyon sokan. Illés Istene az, akit Izrael elhagyott. Igen, a sok-sok gonoszság közepette, megjelenik valaki ott a király előtt, aki az igazságnak a tanúja, az élő Isten szavát hirdeti, aki tudja azt, hogy az az Isten akarata, hogy megszenteljen az igazság. És mit mond Illés? Elvétetik az, amiben eddig bíztatok. Nem lesz eső ebben az országban. A Baál istene megadja a termékenységet, a gazdagságot. Elvétetik. Elvétetik, mert Isten ébreszteni akar. Ítéletet hirdet Illés? Egy időre igen. De azért, hogy ez a nép a kegyelemmel szembesüljön. Micsoda hatalmas erővel jön ez az ember, és micsoda hatalmas erővel megy majd el egy tüzes szekéren. Nem véletlen, hogy amikor keresztelő János sok száz évvel később ott áll a nép között, akkor sokan azt kérdezik, hogy nem Illés támad föl? Mert ahol Isten lelke tud így munkálkodni tűzzel és erővel és hatalommal, talán csak egyetlen emberen keresztül is, ott megérzik az emberek, hogy itt Isten van jelen, Illésben és keresztelő Jánosban, és bárhol, ahol valaki így hirdeti, Isten az én Uram. Megjelenik majd a megdicsőülés helyén, Jakab is ráhivatkozik az ő levelében. Nem az emberre, hanem mindig ő rá. Aki benn van ott az erő, és aki küldi az embereket, hogy hirdethessék minél többen, Isten az én Uram. De mi közül nekünk mindehez? Azzal kezdtem, hogy egy hosszú bevezetés, a történet előtt, mert hogy minden történetnek van előzménye, a mi életünkben is. Akkor, amikor a kórházba bekerül valaki, akkor nem csak azt kérdezik meg, hogy milyen fáj, mi a tünete, hanem fölveszik az anamnézist. Honnan indult ez a történet? Hol csúszott valami félre? Mi történhetett az ő életében? Mi miatt jutott ide? Miért kell ez, hogy ne tüneti kezelés történjen, hanem a gyökerek kerüljenek a helyére? Mélyreható gyógyulás lehessen. Isten mindig mélyreható gyógyulást akar a mi életünkben kimunkálni. Olyan jó lenne ezeken az estéken most így megállni Isten előtt. Hol tart az én életem, Istenem? Az én hívő életem. Az én keresztény életem. Milyen jeleket mutatok föl? Milyen tüneteket látnak rajtam talán mások, talán a családom? Vagy milyen tüneteket lát a nagyobb környezetem? Mi vezetett ide? Talán éppen az örömökbe. Ez akkor hálát tud adni az ember, hogy köszönöm Istenem, hogy valahol megállítottál, helyre igazítottál, és most már rendben vannak a dolgaim. Vagy éppen a hiányok, vagy éppen a nincsek. Mi vezetett idáig? Vannak csődjeink? Nekem vannak. Amikor úgy gondolom, hogy nekem a keresztény embernek már nem kellene így reagálni, szólni, tenni, megállni, vagy éppen elindulni. Olyan jó, hogy Isten ígéje ilyenkor is szólni akar. Hogy elfogyott valami? Miért is? Mikortól nem annyit engedtünk ki a kezünkből, amit kellett volna? Mikortól használtuk másképp az erőforrást? Miért is nincs soha időnk? Miért is nincs soha erőnk? Mi a baj? Hol indult el? Mi a jelen történet bevezetése? Mert a megoldás a gyökerektől indul. Illésnek Aháb elé kell állni, és őt kell emlékeztetni arra. Aháb, elhagytad az Urat, de Isten ébreszteni akar. És olyan nagy ajándék az, hogy Isten pont abban az állapotban ébreszti föl ezt a népet, amikor úgy gondolják, hogy legnagyobb a mélység. Itt már semmi nem változhat. Én nem tudom, hogy amikor a mi népünkre gondolunk, akkor szoktunk-e ilyen lemondó mondatokkal gondolni rá. Mi lehet itt jobb? Mi lehet itt más? Isten bármit megtehet.
De ehhez kellett egy Illés, aki odaáll és azt mondja, hogy Isten az én Istenem, én ráfigyelek. Van változási lehetőség, ha felhangozhat. Ő az én Uram. Nem látszatra, nem attól lesz az én Uram, hogy ott ülök minden vasárnap a templomban, vagy be vagyok jegyezve valahová valamelyik gyülekezetbe, attól lesz az én Uram, hogy ő diktál. Mindenben és mindig ő diktál. És Illés ott áll és hirdeti az ítéletet, mert lehet, hogy Isten felrázó ereje eleinte az ítélet szavával indul. A nincsel. Ha az roskasztja térdre az embert, akkor Isten ezt az eszközt használja. Ó, de sok nincs indított és állított meg embereket. Emlékszünk Saulra, elveszett a békessége, mert eltávolodott Istentől. Vagy Dávid egy ponton már nem látja az igazságot, ő a tisztán látó ember, az Istenre figyelő ember, egyszer csak már nincs igazsága Istennek az ő életében. Mert valahol eltávolodott. És Péterék, amikor mennek a maguk útján, és nincs hal a hálóban, ezen az úton kell emlékezniük. Drága testvérek, amikor készültem erre az alkalomra, akkor arra gondoltam, hogy vajon akikkel én a kórházban találkozom, mennyire olyanok, mint a nagyerdei gyülekezet. Hiszen nagyon sokféle ember megfordulott, és újra azok a történetek jönnek elő, amik arról szólnak, hogy valami nagyon-nagyon nincs. Valami nagyon régen elmaradt már. Hát merjünk megállni, oda fordulni a mi Urunk felé, és kérni, hogy Uram, mutasd meg. Mutasd meg, hogy honnan indult. Ott áll Illés, és így hallottuk, hogy meghirdeti az ítéletet, és Isten azt mondja neki, hogy most pedig kelj fel, menj el kelet felé, és rejtőzz el a Kérit patak mellett a Jordántól keletre. Illés sorsközösségben van az ő népével. Mert nem lehet ezt másképp. Teljesen mindegy, hogy ki az oka, vagy mi az oka annak, hogy egy nép ott tart, ahol tart, Illés annak a népnek a fia. Nem vonulhat ki közülük, nem borít rá Isten egyfajta búrát, ott él azon a földön, ahol az ítélet bekövetkezik, és ez rá is hatással van. Mennyire más, amikor az ember rádöbben arra, hogy igen, Uram, igazad van, valamit elrontottam, és ennek ez a következménye. És hogy viseljük azt, amikor csak mutogatni tudunk másokra, hogy de ő rontott el, és miért nekem kell ezt hordozni az életemben, családon belül, munkahelyen, országban, sós közösségben vagyunk. Isten így teremtett bennünket egy közösségbe, a mieinkkel, a mi népünkkel is. A közösségi vétek ugyanúgy hatással van. Ha nincs eső, nincs víz, nem lesz kenyér. Emlékszünk arra, amikor Jákob és családja éli ezt át. Vagy Naomi és családja, és menekülniük kell. Nekik sincs. Úgy sokan teszik föl a kérdést, hogy mi az Uram, hogy nekem nincs munkahelyem. Egy ilyen korban élünk. Borzasztó dolog. De sós közösségben. És mi az Uram, hogyha megbetegszem, esetleg én nem jutok be a műtőbe, mert a várakozási lista már nem fog odáig jutni, hogy én is megkapjam azt a sorszámot. És mi az Uram, hogy már nekem nem jut sok mindenből, ugye ismerjük ezeket a kérdéseket. Együtt a mi népünkkel. Ahogyan Illés is. Ó, mennyi tiltakozás fogalmazódik meg sokszor az ember szívében. Sors közösség, a társaddal is, jóban és rosszban, a családoddal, a gyermekeddel, a gyülekezettel, a református egyházunkkal, ezzel a világgal, együtt hordozva hitetlenséget, bajt, nélkülözést, sebeket, mert Isten népe mindig együtt hordozza a bajokat, együtt kell, hogy hordozza a miénk is. Minden szenvedőnek, éhezőnek, hajléktalannak, árvának, gyilkosnak a terhe is. Nem lehet csak jótékonykodni. Együtt. Együtt kell ezt vinni. Örüljetek az örülőkkel, de sírjatok a sírókkal. Egymás terhét hordozzátok. Ismerjük az igéket. Tudunk-e így együtt másokkal, nem kivonulva, nem magunkra zárva a magunk ajtaját, mi közöm a szomszédomhoz, mi közöm a másikhoz. Isten valamiért mellé helyezett. Valamiért éppen akkor élek, amikor ő lakik ott mellettem, ő vele dolgozok egy munkahelyen, ő a főnököm. Sors közösség. De az a különös ajándék, hogy bármennyire is jön a nehézség, Isten mégis oltalma alá vesz élést. Elvezeti a Kérit patak mellé, ahol lesz tápláléka és lesz vize. A patakból. És a hollók hordják neki. Egy darabig kikerül Aháb felhatósága alól, de soha nem felejtheti el, hogy nem a jó rejtek helyben bízhat. Nem a meghúzódásban, nem a patakban és nem a hollókban, hanem egyedül Isten kegyelmében. Miért is? Mert ez a ma esti rész azzal fejeződik be, hogy de szárad a patak. Illés napról napra átéli azt, hogy nincs eső, és az, ahol olyan biztonságban lehetett, az is elkezd száradni. Mindaz, amit látott, amit naponta átélt, az vagy kétségbeesésbe vezette, vagy még közelebb az Istenhez. És ő ezt a második utat választotta. Soha nincs más út. Vagy kétségbeesünk, panaszkodunk, zúgolódunk, mondjuk a magunkét, vagy az Isten elé esünk. Mert csak ő tud tovább vezetni, vagy megtartani ott, ahol éppen vagyunk. Ó, de sok minden szokott apadni. Lelkesedés. Mekkora erővel indulunk valamibe, aztán apad. Apad az erő. Apadnak segítő források. Apadnak a segítő kezek. Apad a hit is. Akkor, amikor sok minden történik, körülöttünk vagy velünk. Apad a hit. Vagy még inkább kapaszkodunk, még inkább szorítjuk azt a kezet, amely minden körülmények között megtarthat. Ahogyan az énekünk mondja, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, még boldogan a célhoz megérkezem. Mennyire szeretjük az állandóságot. Mi történik akkor, ha Isten azt mondja, hogy most indulj, fogom a kezed, és most megyünk tovább. Mert ez a történetrész azzal fejeződik be, hogy azt mondja Isten Illésnek, kelj fel és menj el Sareptába. De aki az Úrban bízik, az tudja, nincs itt maradandó városunk. Miért is rendezkednénk be annyira a láthatóra, a kézzel foghatóra? Hiszen bármikor mondhatja, most indulunk tovább. Talán más helyre, talán haza, bármikor. A kórház különös hely, ahol meghalnak kisbabák és fiatalok és 90 évesek, és hosszú út után, vagy éppen hirtelen és váratlanul, bármikor. De Illés tudta azt, hogy a száradó patak is tanítja őt, emlékezteti arra, hogy Isten tarthatja meg a 3 éves nyomorúságban is, Isten vezetheti tovább, és Isten lesz, aki talán majd abban a forgószélben megérkezve ugyanúgy fogja az ő kezét és viszi haza. És ő ezért nem esett kétségbe. A Háb palotájában sem, a Kérit patak mellett sem, és akkor sem, amikor kiszáradt a patak. Fogta az Isten kezét. Bőt van. Tanuljuk az elengedést. Elengedni mindazt, ami nagyon megkötözne itt. Azért, hogy megragadjuk még inkább azt a kezet. Akkor is, ha nincs, ha kiszárad a patak, ha bármi történik velünk, de amíg van megszólaló isteni szó, és amíg tart ez a kéz, addig a nincs, mindig elhordozható. Amen. Imádkozzunk.
Menjen, édesatyánk, nem szeretjük a nincseket, és nem szeretjük azt sem, amikor lehetőségek szűkülnek, amikor azt érezzük, hogy valami nem jól működik körülöttünk, és keressük a felelősöket, és bízunk abban, hogy talán majd minden megváltozik. Köszönjük neked, Urunk, a nehézségek idejét. Köszönjük neked azt, amikor valóban olyan dolgok is elvétetnek, amikbe nagyon kapaszkodnánk. Mert köszönjük, Urunk, hogy tanítasz. Egyedül a te kezed tarthat meg. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert hisszük, hogy valóban a te néped lehetünk, és a te néped számára te mindig jó tervet készítettél. Kérünk téged, hogy erősítsd a mi hitünket. Növeld azt a bizalmat, amely nem a körülményekre néz, hanem valóban rád. És növeld bennünk, Urunk, annak a biztos hitét és bizonyosságát, hogy mi úgy élhetünk, hogy Te vagy a mi Istenünk. Add, hogy ezt tudjuk vállalni, Urunk, ne csak a szavainkkal, hanem az életünkkel. Segíts nekünk, Urunk, úgy jelen lenni a mi környezetünkben, hogy talán egyedül is mégis hirdethessük, hogy Te vagy az Úr. Így köszönjük meg neked a mi népünket. Köszönjük ezt a szomorú, sok teherrel megrakott, sok-sok lelkesedést elveszített magyar népet. Kérünk téged, taníts bennünket tiédnek lenni, taníts bennünket megfelelő módon a helyünkön lenni, és így vállalni azt, hogy éppen magyarok vagyunk. Légy áldott igéért, légy áldott közösségért, és légy áldott azért a kézért, amely életben és halálban megtarthat bennünket. A te egyszülött fiadért kérünk, könyörülj rajtunk, és hordozz bennünket. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ha az Urat tartod oltalmadnak, nem érhet téged baj, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Amen. Szeretettel hirdetem testvérek, hogy a történet folytatása rákövetkező estéken előttünk áll, szeretettel hívogatunk a bőti előkészítő alkalmakra. És most befejező énekül a 394. dicséretünket keressük ki, és az első 4 versét énekeljük. Tégy magadhoz, drága Sion, van még neked Istened.